Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Végső István történész, ahogy megszokhatták, Halas Annó rovatunk szakértője. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
Mi lesz a mai témánk? Milyen helyi vonatkozású témát hoztál?
Igen, ahogy már megszokhatták, igyekszünk valami érdekességgel, valami olyan témával érkezni, ami nem biztos, hogy közismert. Ennek azért lesznek előzményei is természetesen. Most arról fogunk beszélni, mert ebben a hónapban volt, illetve van mindig emlékezés ezzel kapcsolatban, a roma holokauszt, a cigányságnak meghurcolása a II. Világháború idején, és ennek kapcsán egyrészt a halasi cigányságról beszélgetünk. A halasi cigányság történetében történt egy érdekes, hát én azt gondolom, egy ilyen hagyományőrző demonstráció a 30-es években. Erre fogunk kitérni, de beszélgethetünk, illetve majd beszélünk a cigányság történetéről is, hogy hogyan érkeztek ide, hogyan telepedtek le, hogyan fogadták őket, és hát végül mi is lett velük gyakorlatilag. Próbálunk majd számszerűsíteni is dolgokat természetesen. Tehát ez lesz a fő téma, hogy a 20. század első feléig mi történt a halasi cigánysággal.
Nagyon örülök, hogy erről a témáról fogunk beszélni, és hogy ebben kezdünk a holokauszttal kapcsolatban, hiszen ez egy borzasztóan tragikus téma. Én azt gondolom, hogy aki a történelemben ezt átnézi, hogy mi történt itt gyakorlatilag 70 évvel ezelőtt, akkor bízunk benne, hogy ilyen nem fog, vagy hasonló nem fog történni. És valóban kevesen tudják azt, hogy nem csak a zsidóságot írtották gyakorlatilag szinte népírtás szintjén, hanem ugyanúgy ebbe a pakliba belekerült a cigányság, és talán ez kevéssé közismert.
Igen, és hát mellettük ugye a fogyatékkal élők, különböző kisegyházak, illetve hát azok a katolikusok vagy reformátusok, akik kiálltak az egyházuk mellett, őket is üldözték természetesen. Na most a cigánysággal egy nagy probléma volt már a kezdet-kezdetén a nácik részéről, mert hogy ők is egy indoeurópai kvázi árja nép. Tehát nem tudták őket hova tenni. Tehát ugye a német birodalomnak az volt a legfontosabb, a harmadik birodalomnak, a náci ideológiának, az árják, a felsőbbrendűek, őnekik kell uralniuk azt a bizonyos életteret, amit elfoglal a harmadik birodalom, vagy ahova a szövetségeseik tartoznak. Na most a cigányokkal nagyon nehezen tudtak mit is kezdeni. Végül is abban maradtak, vagy úgy definiálták őket, hogy ők már egy ilyen vegyes genetikájú nép, tehát nem tiszta árják, ezért aztán veszélyt jelentenek a németekre, veszélyt jelentenek más népekre. Hiába indoeurópai a nyelvük, hiába az ő megfogalmazásuk szerint árják, ők már keveredtek más népekkel, akik nem tiszták, törökökkel, egyiptomiakkal, indiaiakkal. Problémás az egész nép, hogy mindenfelé keveredésük volt, nem tiszta, illetve nagyon sok felé ágazik az ő származásuk. Úgyhogy végül is abban maradtak, hogy hát őket is koncentrációs táborba kell zárni, sterilizálni kell őket, tehát hogy számtalan retorzióért mindenből kizárták természetesen, tehát házasodni velük ugye nyilván nem lehetett, foglalkozási ágakból teljesen ki voltak szorítva, gyakorlatilag egy teljesen marginalizált néppé lettek, és már a 30-as években Németországból ez elindul. Magyarországon is vannak ilyen törekvések, de akkor még maradnak amellett, hogy igazából ezek ilyen letelepített, kevés már a kóbor vagy vándorló cigánytábor, de még vannak, akik le vannak telepítve, azokat elég ellenőrizni, hogyha nincsen nagy lopási hajlam, ha nincs köztük valamiféle járvány vagy fertőzés, akkor igazából megtűrjük őket. Voltak természetesen, akik mást mondtak, és követelték azt, amit a nácik is művelnek a cigányokkal, de elsősorban nagyon sokáig, gyakorlatilag nyugodtan mondhatom, 1944 tavaszáig, nyaráig, tehát a német megszállásig nem érte őket különösebb retorzió, országos szinten, nyilván helyi szinteken lehettek különbözőségek, de országos szinten nem nyúltak a cigányokhoz egyébként Magyarországon. Tehát ilyen szempontból a magyarországi cigányság, főleg annak köszönhetően, hogy aztán megérkezik a szovjet front, jó része egyébként meg is menekül, és igazából majd csak később a dunántúli cigányság egy részét érinti a roma holokauszt.
De akkor tulajdonképpen egy picit talán örülhetünk is, hogy a náci elvárásokat nem teljesítették szolgalelkűen azonnal a 30-as évektől kezdve, tehát egy picit védőhálóba lehettek itt.
Igen, hát ugyanúgy, mint ugye a zsidók is, hiszen amellett, hogy zsidó törvényeket bevezetnek, ugye őket se deportálják 1941-42-től, mint Európában máshol a zsidóságot, a magyar zsidóság is kvázi itt a béke szigetén volt 1944 tavaszáig, a német megszállásig, tehát valóban esély volt a túlélésre.
Mikor kezdődtek akkor igazán a bajok?
A bajok a német megszállástól indulnak, tehát onnantól kezdve, ugye pont azok kerülnek hatalomra, köztük elsősorban ki kell emelni Endre Lászlót, illetve Baki Lászlót, akikből belügyi államtitkár lesz, akik leginkább követelik azt, hogy a cigányságnak is arra a sorsra kell jutni, mint a zsidóságnak. Viszonylag kevés ember deportálnak akkor a zsidókkal együtt, a cigányok közül, hanem végül 1944 nyarán indul el, nem tudjuk pontosan, hogy mi volt akkor az ok. De egyrészt úgy, mint a zsidókból ugye felállítottak ilyen munkásszázadokat, a cigányokból is elkezdenek munkásszázadokat felállítani, és megkezdődnek a tömeggyilkosságok is, úgy, mint a zsidókkal szemben ugye 44 második felétől ugye a nyilasok, ugyanúgy a cigányság bizonyos csoportjait egyszerűen legépfegyverezik. Tehát, hogy van egy ilyen szörnyűség is, illetve bizonyos csoportokat pedig elsősorban a komáromi csillagerőt bezárják.
Innen fogjuk folytatni ezt az igen szomorú témát. Maradjanak velünk, Végső István történésszel beszélgetünk hamarosan tovább.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai témánkat Végső István történésszel. Ugye Halas vonatkozásában szoktál velünk megosztani érdekességeket. Ugye most egy szomorú eseménnyel indítottunk, hiszen a holokauszt kapcsán egy picit évfordulója is van, megemlékezése is van. A cigányság sorsa a II. Világháborúban, és talán nem mindenki tudja, hogy nem csak a zsidókat deportálták, hanem a cigányok is ilyen helyzetbe kerültek, hogy nem tiszta árja, stb. Mielőtt folytatjuk a szomorú események sorát, ugye ígérted, és erre most rákérdeznék, hogy mikor kerültek egyrészt Magyarországra, másrészt Kiskunhalasra a cigányok?
Igen, nagyon távolról kell kezdenünk. Ugye ebben nem volt mindig egy közmegegyezés, és igazából még mindig vannak különböző hipotézisek ennek kapcsán. Most a genetika talán kezdi ezt helyre tenni, ami szerint most már kimondhatjuk biztosan, hogy Indiából indulnak el. Ezt sokan megkérdőjelezték, és sokáig ez valóban csak egy hipotézis volt, csak egy elképzelés volt ezzel kapcsolatban, hogy hát azt gondoljuk, hogy Indiából, de voltak más feltevések. Hát, ha már itt vagyunk egyébként a Halas Rádióban, akkor azért hagyd mondjam el, hogy az egyik ilyen nagyon izgalmas feltevés ezzel az állítással szemben az, hogy még olyan elképzelés is volt, hogy esetleg ez Izrael 13. elveszett törzse. Tehát, hogy ezek ennyire elvesztek, eltűntek, és ők az a törzs, és nem véletlenül vesztek el, mert hát ugye kicsit azért életmódban mégiscsak mások, mint Izrael más törzsei. És akkor elvándoroltak, mert ha a cigányságról beszélünk, hát akkor tényleg azt mondhatjuk a világon, mindenhol, ha a cigányokról beszélünk, az egy vándorló nép. Tehát ők kóborlással, vándorlással váltak ismerté. És akkor nyilván ebből is fakadt ez a dolog, hogy azt gondolták, hogy a nyelvük is olyan furcsa volt, úgy, mint a zsidóké, tehát, hogy voltak ilyen hipotézisek, illetve vannak még mindig, de most a genetika talán kezdi bebizonyítani, hogy valóban ők Indiából származnak, Indiából váltak ki, hát valószínűleg akkor is az életmódjuk miatt kellett elindulniuk. Nagyon izgalmas, hogy kétféle útirányt céloztak be a többségük. Az egyik az kifejezetten Európa irányába, Kis-Ázsiába, ami akkor még a bizánci birodalom volt, tehát ez a 13. század környéke, amire odaérnek. A másik csoport, akik így a 7.-8. században indulnak el Indiából, azok pedig kifejezetten a Közel-Kelet és Afrika. Nagyon izgalmas például, hogy a spanyol cigányok azok nem azt mondják, hogy ők a Kis-Ázsiából kiindult cigánysághoz tartoznak, ők afrikai cigányoknak gondolják magukat. Tehát, hogy Afrikában, Észak-Afrikában ugye tudjuk, hogy ott egy nagyon komoly kulturális közigazgatási egység is volt, akár még a római birodalomban is, de akár a hellén kultúrában is. Tehát, hogy ők ott mentek gyakorlatilag az ibériai félsziget irányába. Tehát volt ez a közel-kelet és afrikai cigányság, illetve volt ez a kis-ázsiai. Csak hát tudjuk, hogy vannak háborúk, folyamatosan háborúskodások vannak. Egyébként a bizánci birodalom, meg a bizánci császárság nagyon szívesen fogadta őket. Mert hogy már akkor is gyakorlatilag ugye a társadalom és a gazdaság legalsóbb rétegét képezték, tehát olyan szakmákat tudtak véghez vinni, amit már a lakosságnak a döntő többsége vagy már nem művelt, vagy nem tartott méltónak saját magához. Tehát ez itt ugye ez ilyen kézműves dolgok, a lótartással kapcsolatos dolgok, részben a kereskedelemhez fűződő ügyek, de például a tengerészetbe vagy csatákba is alkalmazták őket, így úgy amúgy, tehát nyilván nem ők voltak a vitézek, hanem hát ők voltak a kvázi. A golyófogók, vegyük úgy, tehát az első sorban őket rakták be kvázi. Tehát sok mindenre tudták őket alkalmazni, ezért aztán nagyon kedvelték őket. Bizánc az, aki például ezt a másik hipotézist, amiről még nem beszéltem, például ezt az Egyiptom hercegei címet adományozta a cigányoknak, nyilván a cigány vajdának, és akkor innen van az, hogy gypsynek, tehát egyiptominak is gondolták nagyon sokan, tehát hogy biztos Egyiptomból jöttek a cigányok. Tehát nem Izraelből, nem Indiában, ezek egyiptomiak, ezek Egyiptomból vándoroltak ki. Van egy ilyen félreértés is ebből az egyiptomi hercegből. Tehát, hogy szerették egyébként a bizánciát, csak hát megérkezett az oszmán birodalom, a törökök, és ugye legyőzték a bizánciakat is, és hát a cigányokat nem kedvelték, valószínűleg azért, mert ismerték őket már a hadseregből, és ezért tovább vándorolnak a Balkára, és így érkeznek meg Magyarország területet. Tehát a 14. században már befogadjuk őket, mint menekültek, de úgy fogadjuk be őket, és általában ez volt a szokás, akár a középkorról beszélünk, akár az újkorról, hogy úgy fogadunk be népességet, hogy annak van értelme, van haszna. És itt megint tudtuk őket hasznosítani, lótartás, kézműveskedés, később ugye ezek a vásári mutatványosok.
Pont ez jutott eszembe, hogy nekem a képekben egy kicsit ez van.
Igen, a zenészek, tehát ők tudtak hegedülni, zenélni, táncolni, de itt ez a kézműve, ugye a kolompár név, ugye ezek a kolomkészítés, vagy a lakatos, hogy ilyen kézműves foglalkozók, teknővályók, a vályogozáshoz értettek, ezeket megtanulták, vagy megtanították velük, és ehhez volt nekik kedvük. A mezőgazdaságban látták, hogy nem tudják őket hasznosítani, tehát hogy ez egyértelmű volt, hogy a mezőgazdasági munkára ők nem igazán foghatók. De például tudjuk azt, hogy még Kolumbusznak a hajóján is például voltak cigány tengerészek. Tehát, hogy még erre a munkára is be tudták őket fogni, nyilván nem ők voltak a hajóhídon, meg a kapitányi hídon, de tudtak ilyen munkákat, ilyen, hát kifejezetten tényleg ez az alsóbb rétegnek való munkákat, ővelük el tudták ezt láttatni, és itt is nyilván megint csak a lótartás, ugye akár az egri csillagokból is emlékezhetünk jellegzetes alakra. Tehát, hogy a lovakkal való foglalkozás, kézműveskedés miatt Magyarországon is befogadják őket, nem biztos, hogy kedvelték, akkor még igazából tényleg ilyen vándorlásban voltak ők, tehát ők kóboroltak. Ahol befogadták őket egy időre, ott maradtak, ahol már nem látták őket, nagyon szívesen onnan mentek el.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, a témánk rendkívül érdekes, Végső István történésszel beszélgettünk, zene után tovább, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai Halas Annó témánkat Végső István történésszel. A kiindulási pont a cigányság a II. Világháborúban, hiszen sajnálatos módon a zsidók üldözéséhez hozzákapcsolódik a cigányság üldözése is, amiről talán kevesen tudnak. Ott tartottunk, hogy hogyan is kerültek a cigányok egyáltalán a világ különböző részeire, és hogyan kerültek Magyarországra. Ugye ott tartottunk, hogy vándorló életmód, 14. századról beszélünk, voltak olyan foglalkozások, amelyekben kifejezetten őket szerették, mert alkalmasak voltak rá. Ugye érdekes, az ütött szöget a fejemben mondtad, hogy a mezőgazdaságban kevésbé tudták őket alkalmazni, ennek talán a monotónia, tűrés, kevésbé tűrés lehetett az oka?
Igen, ez egy nagy probléma volt velük kapcsolatban, illetve hát amit még talán nem említettünk, hogy nagyon fontos volt, hogy a korabeli középkori Európában, meg később az újkoriban is, hogy fontos volt, hogy keresztényekké legyenek. Tehát, hogy a keresztelésük is nagyon lassan haladt, tehát hogy nem tartották a vallási szokásokat. Nyilván nem igazán jártak templomban, valószínűleg nem is nagyon szerették, hogyha ők templomban megjelennek. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon komoly probléma volt az ő életmódjukhoz hozzászokni annak a társadalomnak, amelyik elsősorban a paraszt kultúrában létezik, a földművelésbe, állattartásba, tehát nehezen tudták megszokni egymást. Ezért is van talán például, kicsit most megint visszaugrunk, hogy voltak olyan megfogalmazások, hogy egyébként olyanok voltak, mint a magyarok, amikor megérkeznek a középkori Európába, tehát hogy velük is nehéz volt kezdetben. De aztán olyanok is voltak ők, mint mondjuk a kunok vagy a jászok, mert ővelük is nagyon nehéz volt megértetni, hogyha vándorolnak a pusztába, akkor ha meglátnak egy marhacsordát, az nem az övék, azt nem hajthatják el, meg ha találnak egy lovat, amit csak egy ember őriz, azt nem lehet elhajtani. Tehát ezt kellett nagyjából megértetni, vagy elfogadtatni a cigánysággal is. Egyébként a cigányokat is nevezték úgy, főleg amikor tehát több hullámba települnek be a cigányok is, nevezték őket az újkorban még új magyaroknak is. Tehát, hogy érezték, hát ugye sátorba laktak, szekéren jönnek, hát úgy, mint Árpád apánk, ugye. Tehát nevezték őket új magyaroknak, hogy ezek is valami keletről jönnek ráadásul, úgy, mint régebben a magyarok. Hát hozzájuk kell szoknunk, meg kell őket keresztelni, pogányok ráadásul, de hát ez nagyon lassan ment. Minden király próbálkozik ezzel, minden királynak vannak ilyen hanvába holt próbálkozásai, nagyon nehezen működik ez, de igazából én azt láttam, hogy belenyugodtak abba, hogy ez egy ilyen hiány szakmát pótló csapat, tehát a kézműveskedés, teknővájás, késesek, stb. Kolomkészítés, ezt már a többségi nemzet nem műveli. Akkor jók lesznek erre a cigányok, vándorolnak, lehetőleg ne bűnözzenek. Tehát ez a legfontosabb probléma velük, hogy járvány ne terjesznek, és ne bűnözzenek, mert az problémát jelent mindenki számára.
Egyébként nem csodálom, hogy valahogy megvolt ez a nehézség. Ugye beszéltünk arról, hogy a vándorló életmód az megmaradt nagyon-nagyon sokáig, és hogy nyilván az a paraszti kultúra, amelyik pont meg ugye a kereszténységet, ahogy átvettük, oda kötötték a templomokhoz, tehát hogy ez egyszer nem volt rájuk alkalmazható.
Nem, abszolút nem, és nem is volt megoldásunk igazából erre. Tehát nem sikerült ezt megoldani. Helyenként azért meg lehet mondva, hogy ne vándoroljanak. Tehát, hogy azért a száma a kóborló cigányoknak azért a 19. század második felére, 20. század első felére azért már jelentősen lecsökken vannak, és számon is tartják őket. Tehát, hogy ez folyamatosan különböző vármegyék, főszolgabírók ezeket összeírják, tehát név szerint ismerjük már a 20. században, hogy ki a kóborló cigány, vagy melyik családokról beszélünk, a kóborló cigányokról beszélünk. Úgyhogy hát ide érkeznek halasra is 18. században, és hát őket már letelepítik, tehát ők már nem kóborolhatnak a város szélére, ugye ott az a harangos tó és környéke lesz végül a helyük.
Lehet tudni körülbelül, hogy hány százaléka a cigányságnak, aki a 18-19. Századra azért letelepül akarva akaratlanul?
Nagyon komoly problémák vannak az összeírásokkal, nem mindig tüntetik őket föl. Tehát nagyon sokszor van még mindig olyan kategória, még akár a 20. század is egyéb. Na most oda mindenki bele van számolva, a görög, a bolgár, a lengyel, tehát nehéz ezt így meghatározni, ez egy komoly problémája a cigányság kutatásának, hogy nem mindig tudunk számokat, vannak számok, de nem mindig tudunk konkrétan számokat mondani.
Tehát akkor, ha jól emlékszem, 19. században érkeznek Kiskunhalasra, és a harangos tér környékén telepednek meg, ami tulajdonképpen most is egy centrum.
Igen, akkor már biztosan itt vannak, tehát 19. század elején, de 18. század legvégén érkeznek ide, akkor ugye egy ilyen 5000 fős halas városa, és 42 cigány él itt akkor, tehát ezt, és 13 családban. Tehát ezt már biztosan tudjuk, a családneveik Balog, Illés, Boldizsár, Nyilas, Bindis, Pucola, Piroska és Boldizsár voltak. Tehát ezek voltak a neveik, ezt Nagy Cirok László gyűjtéséből tudjuk. Hát ez egy néprajzi gyűjtés, nem akarom soha megbántani a néprajzi gyűjtőket, de ezek nem mindig annyira pontosak, helyenként egy ilyen hagyományozódnak. A Nagy Cirok szerint a Pucola volt akkor egyébként a legjelentősebb család köztük. Ez nagyon izgalmas, mert mondjuk a Saffi nevezett.
Ez jutott eszembe.
Rajzfilmből is van egy ilyen olasz cigány származású szereplő, aki egyébként mit csinál, ugye az embereket kínozza, tehát ő is a börtönbe dolgozik, tehát a legalja munkát végzi. Ez talán nem véletlen, de szerintem a Szafit nem látta a Nagy Cirok László. Úgyhogy a számuk azért nyilván növekszik, a 19. század legvégére, tehát amikor már 17 ezres a városunk, akkor már 175-en élnek itt a cigányok. Nem nagy növekedés, de azért növekszik a számuk, és mondom ott a harangos tó környékén. Ez azért is van, mert ugye vályogvetéssel foglalkoznak nyári időszakban, közel van a víz, így könnyebb a munkájukat elvégezni, de nyilván mással is foglalkoznak, teknővájással, különböző félmunkásságot végeznek, kézművességgel, biztos, hogy a lót tartáshoz is van közük. Helyenként azért idény munkára biztos, hogy be lehet őket fogni. Vannak problémák, azt tudjuk, a 20. század elején vannak fertőzések, járványok. Ők azért isznak a harangostóból is. Van ott kút is, tifusz járvány is van. Különböző betegségeket ők azért terjesztenek. Tehát egészségügyileg nagyon oda kell figyelni mindig a helyi városi orvosnak, tiszti orvosnak erre a dologra, és ez a helyi sajtóban is megjelenik, hogy nagyon oda kell rájuk figyelni, mert a köztisztaság az nem az erősségük. Ilyen szempontból, de például van egy nagyon pozitív, egy 1915-ös rendőrségi jelentés, például azt írja nagyon röviden a cigányokról, itt a halasi cigányok, hogy semmi probléma nincsen velük.
Ezt nagyon jó hallani. Itt jön egy kis zene, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Végső István történésszel, aki a cigányság második világháború alatti üldözéséről, illetve egyáltalán a halasi cigányság, illetve a magyarországi cigányság történetéről mesél nekünk. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Halas Annó témánkban Végső István történész szakértőnk segítségével. A halasi cigányság történeténél tartottunk, és majd a holokauszt kapcsán a cigányság üldözéséről is fog mesélni nekünk. Itt egy nagyon érdekes résznél tartunk, ugye 19. században már a Harangostér környékén, már ugye 17 ezres városi létszámnál már 170-en vannak, és hát hála Istennek ugye egy újságcikket idéztél 1915-ből, a helyi újságban az van, hogy nincs probléma, és hogy itt van egy nagyon szép, talán helyi érdekességű történet, amire most fogsz kanyarodni, ha jól gondolom.
Igen, tehát Halasnak főleg egyébként a 30-es évek elejétől van egy nagyon jó polgármestere, dr. Fekete Imre, akinek nagyon fontos az, hogy Halasnak a brendjét felépítse. És nagyon könnyű dolga van, egyrészt van egy nagyon jó gyógyvízünk akkor, ez a sóstó, illetve van egy halasi csipkénk. Ezért aztán már van egy bejáratódása az úgynevezett filléres gyorsoknak Budapest irányából, amik jönnek le, és hát ilyen turista csalogató dolgokat kell kitalálni, nem elég a csipke, nem elég a gyógyvíz, valamit ki kell találni, valami ilyen attrakciókat, turisztikai attrakciókat, és ennek egy nagyon izgalmas része a cigánysághoz kötődik, főként a cigánysághoz. Ennek országos híre lett, sőt a Magyar Rádió is tudósított erről. Sajnos nincs meg a hanganyag, hogyha jól tudom, én is igyekeztem ezt megszerezni, de egyelőre nincs meg a hangarchívumba, de sajtóban ez megmaradt. 1935-ben csinálnak egy tömeges lagzit, egy cigány lakodalmat. Természetesen azért egy kicsit mű a dolog, szépen föl kell öltözniük. Egyébként már maga az esketés az már hamarabb megvolt, ez október végén van, október elején ezeket a cigány párokat már összeesketik, 22 cigányról beszélünk, és fiatalok, tehát ilyen 20 évesek, mindegyikhez az volt beírva egyébként, hogy földműves, tehát valószínűleg semmi közük nem volt a föld, de valamit be kellett írni az anyakönyvbe hozzájuk, és szépen őket összeadják. És akkor ennek van egy ilyen produkciója. Nyilván a pap is ott van, zenélnek, táncolnak, esznek, isznak, és hát nekem vannak kétségeim, de közel 1000 ember érkezik akkor, hogy ezt a halasi cigány lagzit megtekintse. Tehát ezt a 22 embert...
Ez 11 párt jelent, jól gondolom? Vagy 22 párt?
Hát ebbe a források nem egyeznek meg. Az én kutatásaim azt mutatják, hogy 22 emberről van szó. Általában a sajtó úgy közölte, hogy 32 pár vagy 22 pár, de ennyi házasságot én nem találtam, még abban az évben se, de októberben kifejezetten a 22 az megvan, tehát de 22 személyről beszélünk. A sajtóban sajnos így került be, hogy 22 pár, valójában 22 személy.
Már akkor is működött a média.
Pontos, hát valahogy fel kellett mindent tupírozni, de hát a források nem egyeznek meg, úgyhogy 22 személyt nézték, nyilván ott voltak a családtagok, birkapörkölt volt, valami nagyon erős birkapörkölt volt, erre is tesznek utalást a leírások, de egyébként úgy írják le, hogy mint egy kultúrnép úgy viselkedett a halasi cigányság, nem volt semmi probléma, mert itt lehetett attól tartani, hogy esetleg előkerülnek majd a bicskák, lesz késelés, verekedés, minden rendben volt, hát nyilván a csendőrség is fő volt egyébként vonultatva, tehát hogy nagyon tartani azért nem kellett ettől, hogy itt lesz valami bármi verekedés, úgyhogy nagyon izgalmas. Tehát vannak fotóink gyakorlatilag ebből az időszakból, mert készültek fotók is erről. Hát Nagy Cirok László volt szerintem ennek az ötlet gazdája, meg aki ezt az egész produkciót így le tudta vezetni, úgyhogy egy nagyon izgalmas és jól dokumentált dologról beszélünk. Ez későbbi halasi helytörténeti kiadványokban egyébként többször is megjelenik ez az egész dolog, de nagyon izgalmas, én azt gondolom, és jól mutatja azt, hogy hát egy kicsit ilyen mutatványosnak gondolták ezeket a cigány embereket, jó néz ki, egzotikusak, sötétebb, szépen tehát, igen, igen, szép ruháik vannak, más kultúrát mutatnak be, úgyhogy egy nagyon izgalmas dolog. Hát ez, ami előtte meg utána volt, az már ugye, hát nagyon elszakadunk ettől a dologtól, de azt gondolom, egy jó kontraszt ahhoz képest, hogy aztán később ugye bevonultatják őket második világháborúba, ők is ugyanúgy honvédek lesznek, ők közülük is esnek el a fronton természetesen, és akkor egyszer csak itt van 1944, a német megszállás, és hát igazából a halasi cigányságot annyira nem érinti a roma holokauszt, hiszen hozzánk sokkal hamarabb ideér már a szovjet front, sokkal hamarabb megindul a kiürítés, mint hogy be tudják vezetni azokat a dolgokat, amik súlyosan érinthették volna a halasi cigányságot.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és sötétebb vizekre vezünk. Ez volt talán a legszebb része mindannak, hogy milyen jól is lehet használni a különbözőségünket. Ennek gyönyörű példája ez a közös cigány lagzi, amely turista látványosság 1930-ban. Maradjanak velünk, Végső István történésszel fogjuk folytatni a roma holokauszt sötétebb témáját.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Halas Annó témánkban a cigány holokauszt, illetve a cigányság története Kiskun Halason, meg illetve a nagyvilágban. Aki lemaradt eddig a beszélgetésről, feltétlen hallgassa meg akár hangalbumból, akár ismétlésből adásunkat, hiszen rendkívül izgalmas a téma. Most a sötétebb részhez érkeztünk, hiszen ugye ott tartottunk, hogy Halason még turista látványosságot is Nagy Cirok László ötlete nyomán egy 22 fő vagy 22 pár a helyi sajtó szerint egy cigány lagzit szerveztek, és fantasztikus, talán 1000 ember, szintén talán a sajtó által a felnagyított létszám érkezett mindenhonnan, hogy ezt a látványosságot megtekintse. Sajnos, ugye elérkezünk a második világháborúhoz, jó hír, hogy ott hagytad abba, hogy talán halasi cigányság kevésbé sínylettesz meg, mert hogy a szovjet front hamarabb megérkezett.
Igen, tehát maga a magyar roma holokausznak is egy problémája, meg a cigányság kutatásának is a számok, mert itt azért beszéljünk számokról. 1941-ben már közel 400 cigány él Kiskunhalason. A magyarországi létszámukat is csak ilyen nagyon nyögvenyelősen merem mondani, körülbelül 200 ezerről beszélünk.
Körülbelül nagyon nagy létszám a halasi cigányság.
Igen, igen, én is azt gondolom. Ez nem biztos, hogy feltétlenül csak a Halason élő lehet, hogy más kisebb-nagyobb településeket is ehhez hozzá dobtak. Nem tudjuk pontosan, az 1941-es népszámlálásra komoly problémák vannak amúgy is. Hát 200 ezer magyarországi romáról beszélünk, és igazából a jó részüket, mivel ez az akkori Magyarország ugye már magába foglalja Kárpátalját, Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket, igazából már nem igazán érinti. Itt a dunántúli cigányságról kell beszélnünk, bár mondtam azt, hogy néhány ezer cigány deportálnak már tavasszal is a zsidósággal együtt, de valójában nyáron kezdik el a munkás századoknak a felállítását, amik ilyen munkaszolgálatok, mint amiben a zsidóságnak is részt kell venni, ez ugye ezek a lapátos hadseregek, tehát, hogy fegyver nélkül aknát szednek, árkokat ásnak, tehát, és hogyha lőnek rájuk, akkor nem tudnak visszalőni természetesen az ellenséggel, szemben nem tudnak védekezni, tehát egy ilyen nagyon sanyarú sors, de nem keveset tudunk, ez is nagyon forráshiányos. 50-60 cigány munkás századról tudunk, de hát ez is jól mutatja, hogy becslünk ebben az esetben is. És akkor elkövetkezik az ősz, amikor már ugye nagyon közel van a nyilas időszak, és igazából akkor gyorsulnak fel az események, úgy Isten igazából, és lesz a komáromi csillagerőd egy ilyen utolsó vagy utolsó előtti stációja a magyarországi cigányságnak, de főként a dunántúliaknak. Oda egy ilyen 30-70 ezer, tehát ez is egy nagy szórás, 30-70 ezer cigányt visznek. Azért is nagy szórás, mert sokszor történik meg az, például Győrnél is, hogy egyszerűen elindítják a menetet, lehet, hogy el is érnek egészen Komáromig, ugye gyalogmenetekről beszélünk, elindítják, majd pedig Apor Vilmos, az akkori ottani püspök azt mondja, hogy hát ezeket irányítsák már vissza, ezek keresztények, ezeket ne bántsuk, és visszairányítják. Tehát, hogy vannak cigánymentések is, nem csak zsidómentések, vannak cigánymentések is, vannak például a keresztény egyházak része, és visszairányítják. És például ezáltal Győrnek nagyon minimális cigány áldozata például ennek köszönhetően. De aztán nem messze ettől a régiótól, például Székesfehérvár környékén, Veszprém környékén meg vannak tömeggyilkosságok. Tehát ahol meg különböző nyilas hordák, egyszerűen fogják a cigányokat, bizonyos falvakból kiterelik őket, és legépfegyverezik. Tehát, hogy vannak ilyen tragédiák is. Úgyhogy nagyon nehéz, ugye a magyarországi roma holokausznak első számú kutatója az Karsai László, ő a mostani Magyarország területén összeszámolta a roma holokauszban elhunytaknak a számát. Ő neki egy 5000 fő jött össze ilyen szempontból, tehát hogyha a 200 ezerhez vesszük, ami mondjuk a 41-es határ, az nem is olyan nagyon magas. De aztán később ez azért egy kicsit változott, most már olyan 10 000-re tesszük. De hát nagyon sokan sajnos eljutottak ezekbe a német haláltáborokba, munkatáborokba is. Na most az ő létszámukat már egy kicsit nehezen megtippelni, mert nem nagyon vezették őket. Vezették, természetesen voltak, mindenkinek volt kartonja, de hát itt azért van forráshiányunk bőség. Az biztos, hogy őket elkülönítették általában, tehát, hogy a zsidókkal, vagy a fogyatékkal élőktől ők el voltak mindig különítve, mert az életmódjuk, meg ők voltak talán azok, akik mertek is lázadozni. Tehát, hogy mondjuk a zsidósággal szemben, akik szemben ugye felszokták ezt, hát olyan sokan voltatok, miért nem fegyvereztétek le a koncentrációs táborok vagy haláltáboroknak az őrségét, és szöktetek el. Na most ezt a cigányok folyamatosan ők próbálnak megszökni, ha nem is lefegyverezni próbálják az őrséget, de ők próbálnak megszökni, lázadoznak, tehát hogy ők nem hagyják magukat, őket el kell különíteni ilyen szempontból. Úgyhogy ennek van egy ilyen szempontból viszont egy tragédiája, és ugye erről beszéltünk, ez a Parajmos, ez a roma holokauszt évforduló, ez az augusztus másodika 1944-ben, amikor főként Auschwitz-Birkenau-ba fogják őket, és megvan a parancs, de más táborokba is meg kell őket ölni. Tehát, hogyha nem bírunk velük, akkor ezeket le kell gépfegyverezni, és ekkor, tehát nem csak magyar romák, hanem az Európából összefogdosott cigányságból egy közel 3000 embert akkor egy éjszaka, egy nap alatt lemészárolnak a nácik a különböző halál, illetve munkatáborokban. Tehát erre emlékezünk augusztus 2-án, és ez a roma holokausznak az emléknapja gyakorlatilag természetesen. Tehát, hogy nagyon nehéz, és hát ugye vannak még további borzalmak, például pont azért, mert árják voltak ezért, aztán nagyon sokszor, vagy árjának gondolt népek, vagy mondott népek, hogy nagyon sokszor például őket tényleg nem feltétlenül viszik, őket is ölik gázkamrába természetesen, de például kísérleteznek velük pont azért, mert hogy hát ők ilyen félig meddig árják, hogy akkor velük tudunk kísérletezni, akkor látjuk azt, hogy mi történik ekkor és akkor. Sterilizálják őket, főleg ezt tudjuk sajnos magyar roma nők jó részét sterilizálják, akik eljutnak ilyen táborokba, ahol vannak ilyen orvosi kísérletek. Úgyhogy hát egy borzalom volt mindenféle szempontból nyilván, hogyha még most azt mondjuk, hogy csak pár tízezret érintett igazából a deportálás, vagy a cigány munkaszolgálat, és idézőben csak 5-10 000 ember halt meg közülük, miközben 200 000-es számról beszélünk, akkor is borzalmas tragédiákat kellett megélniük, főként a dunántúli romáknak.
Ezek a beszélgetések talán pontosan azt célozzák, hogy ezek soha többé ne történjenek meg, vagy hasonló sem. Nagyon nehéz ezeket hallani, és ha belegondolunk, hogy mindez körülbelül 70 évvel ezelőtt, most már 80 évvel ezelőtt történt, akkor is egy borzasztóan kicsi időről beszélünk, tehát szinte hihetetlen, hogy az emberiség el tudott jutni oda. Úgyhogy nagyon tanulságosak ezek a dolgok, hogy el tudjuk egymást fogadni, hiszen a másságot lehet cigánylagzira, turisztikai látványosságként is, ahogy tette Nagy Czirok László, tehát a nyomán itt Kiskunhalas, de hát ilyen borzalmak is történhetnek. István, nagyon köszönjük mindazt, amit megosztottál velünk, és bízunk benne, hogy jó fülekre talál, és a szívekhez eljut mindez, amit elhangzott.
Köszönöm szépen, és fontos emlékeznünk és emlékeztetnünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Végső István történészt hallották Halas Annó magazinunkban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlen hallgassák meg, vagy ismétlésben, vagy hangalbumunkból. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.